Tehát a Da Vinci Code. Szeretném látni, hogy ki olvasta el a könyvet. Hűha. Kevesebben. Kik láttátok a filmet? Jó. De gondolom, hogy mindnyájan hallottunk erről, és erről beszéltek nekünk, vagy beszélgettünk másokkal ezzel kapcsolatosan. Szeretném, hogyha egy igét olvasnánk, és ezzel kezdenénk ezt a beszélgetést, és ezt a foglalkozást. A Timóteushoz írott első levél 6. részéből, 20-as és 21-es vers, Timóteus első levelének az utolsó két verse. Majd megkérem Otit, Nagykasza Otit, hogy olvass el az új fordításból is. Jó hangosan. Ó, Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől, amellyel némelyek kevékedvén a hit mellől eltévejedtek. Kegyelem veled. Amen. Az új fordítás. Köszi. Ezt akartam kiemelni, hogy hamis nevű ismeret, így van a Károliba, az új fordításba pedig, hogy hamis módon ismeretnek nevezett. Amikor tudományról vagy ismeretről, ott érvekről beszélünk, dokumentált dolgokról, tehát nem úgy levegőből beszélni, nem csak úgy kitalálni, és leírni, és egy szép sztorit mondani, hanem bizony dokumentálni kell az egészet, és ez nagyon hiányos ennél a Da Vinci kódnál. Hát mi lehet-e Dan Brown célja ezzel az egésszel? Lehet, hogy pénzt akar csinálni, és írt erre egy jó sztorit, de a mai szellemiség, a világnak a sodrása arra készteti az embereket különböző szférákban, hogy Istent alkossanak. És ez az Isten olyan legyen, hogy a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra legyen megalkotva. Tehát a mi ízlésünk szerint legyen ez az Isten. Már nehogy a szentséget kérje az Isten. Nehogy a megtérést, nehogy azt kérje, hogy gyűlöljem a bűnt, hogy távozzak a rossztól. Hát csináljunk egy olyan Istent, aki egyezik azzal, amit mi vagánykodunk, mi kitalálunk, mi benne vagyunk mindenben, és akkor csináljunk egy ilyen Istent. És ez a veszélye ennek a könyvnek és ennek a filmnek, hogy sajnos egy ilyen hamis Isten képet alkot, és úgy tárja elébünk ezt az egészet, mintha milyen dokumentált és milyen tudományos lenne ez az egész. Mikor először néztem, van egy ismerősöm, aki gyűjt elég jó filmeket, mondom, megvan. Igen, hát igaz, román felirattal volt, megnéztük, mondom, mit szólsz hozzá? Hát azt mondja, lehet, ha miért ne lehet, ha nem? Nézd meg, ezek a katolikusok mit csináltak. Rejtik az egészet. Nem akarják kimondani az igazságot. Meg se fordult a fejébe, hogy esetleg utána kellene járni azoknak az állításoknak, meg azoknak, amiket leír vagy mond. Tehát próbáljuk megcáfolni ezt egy kicsit. Ugye ez a könyv és a film nagyon, de nagyon támadja az Úr Jézus Krisztus istenségét. Egy közülünk való emberhez hasonlítja, mi hozzánk hasonló ember, és azt mondja Dan Brown, és a filmben is ez derül ki, hogy az egyház csinált belőle Istent, mégpedig Konstantin császár 325-ben a nicceai zsinatban felhasználta ezt a zsinatot, és akkor nyilvánították ki, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten, de lényegében nem ez az igazság. Lényegében az az igazság, hogy hozzánk hasonló ember volt, voltak szerelmi kalandjai, volt egy szerelmese, egy felesége, Mária Magdaléna, gyerekük is lett, gyerekük is született, Sárának hívták. És egy egész sor ilyen állítás van ebben az egészben, és szeretném, hogyha ezzel foglalkoznánk először is, hogy kicsoda az Úr Jézus. És nem úgy, ahogy Dan Brown vagy a mai világ beállítja az Úr Jézust, hanem hogy lássuk meg, hogy mit mond a Biblia az Úr Jézusról. Hát bibliai érveket felsorakoztatni most nem sokat mondok, de egy néhányat. Az Úr Jézus Krisztusról le van írva a Bibliában az, hogy ő megbocsátja a bűnt. Hoztak hozzá egy embert, ugye emlékeztek rá, és az Úr Jézus Krisztus azt mondta, mi könnyebb azt mondani, hogy kelj fel és jár, vagy pedig azt, hogy megbocsátottak a te bűneid. De hogy lássátok meg, hogy az embernek fiának van hatalma bűnöket megbocsátani. És akkor mondta neki, kelj fel és jár. És többiek azt mondták, hogy kicsoda ez? Hát csak az Isten bocsátja meg a bűnt. Hát hogy mondja ez, hogy megbocsátom a te bűneidet? Hát csak az Isten csinál ilyet. Tehát a Biblia úgy beszél Jézusról, mint Istenről, aki megbocsátja a bűnt. Egy másik dolog. Az Úr Jézus Krisztus elfogadta azt a titulust, azt a címet, amit a zsidók a Mesiásra mondták, és ő elfogadta ezt a megszólítást, megengedte, hogy így szólítsák az emberek. Te vagy a Mesiás, a Krisztus, a felkent, az eljövendő. Istenről van szó, és ő ezt elfogadta. Aztán a cáfolhatatlan tény az, hogy az Úr Jézus megígérte, hogy feltámad. Isteni voltára mutat, és mondja ez is, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten, nem akárki. Tehát a többi vallásokban is vannak olyanok, akik ilyen nagy koponyáknak adták ki magukat, és vagány dolgokat mondtak, de egyik se jövendőlte meg azt, hogy meghalok és fel fogok támadni. Az Úr Jézus Krisztus viszont ezt tette, ez természetesen bizonyítja, hogy ő Isten. Tehát a Dan Brown állítása, és ez ebben a filmben nagyon vagányul lejátszódó dolog, az, hogy ő nem Isten, ez nem állja meg a helyét. De hadd beszéljünk olyan dolgokról is, ami én történelmi érveknek nevezek, tehát ami nem a Bibliában van benne, de viszont olyan dokumentumok és olyan írások, amelyek bizonyítják azt, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten volt. Az első századokban, amire azt mondja Dan Brown, hogy megvolt az igazság, de 325-ben ugye ezt megpróbálták elrejteni, vagy eldugni a katolikusok, de már akkor abban az első századokban voltak azok, akiket úgy nevezzünk ma, hogy egyház atyák. Ezek a gyülekezet pásztorai és püspökei voltak, és 800-ig, Krisztus után 800-ig ez a körülbelüli megegyezés, hogy addig írtak ezek az egyház atyák. És ezeknek az írásaiból, akik nagyon közel éltek az Úr Jézushoz és az apostolokhoz, és abba a korba éltek, ezek nagyon megmaradtak az írásaik. Sose vagyok tisztában, hogy kell ezeket ejteni, ezt bocsássátok meg, de említek egy néhány embert. Justin Mártír 100 és 165 között élt, és írt arról, hogy kicsoda az Úr Jézus. Például neki van egy ilyen állítása, egy ilyen, csak egyet mondok. Az univerzum atyának van egy fia, és ő az igaz Isten. Aztán Tertullianus, ki 160 és 230 között élt, ugyanezeket írta. Irineusz 130 és 200 között élt, ugyanezeket a dolgokat faggatta és írta. Máskülönben ezeknek az írásaikban rengeteg bibliavers található. Tehát ezek az emberek az elfogadott apostoli írásokat és profétai írásokat forgatták, prédikáltak, fantasztikus prédikációs könyvek, ezek az ő kommentárjaik és írásaik. Tehát ezek az emberek nem valami álmokat, meg nem tudom miket írtak, hanem kész tényeket. Aztán még lehetne mondani történészeket is, olyanokat, mint Josephus Flavius, aki 38 és 100 között élt, vagy éppen a babiloni Talmud, amely 500-ban, körülbelül 500-ban keletkezett. Tehát Krisztus után 500-ban már ez is megemlíti azt, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten, és semmi más ilyen állítást nem tesz hozzá. Tehát az Úr Jézus Krisztus Isten, a Biblia ezt bizonyítja, a történelem ezt bizonyítja. Megint mondom, vannak ilyen emberek, akik olyan Istent, olyan Jézust akarnak elénkbe állítani, aki nem követel szentséget, mert ő sem élt szentül és igazán. És ezért próbálják kiforgatni, ezért próbálják bizonyítani ezeket az állításaikat. De ha utána jár az ember, és ez az, ami nagyon szükségünk van majd a következtetéseknél, ezt is elmondom, utána kell járni, válogatni kell, nem elfogadni úgy egy az egybe mindazt, ami egy filmből, vagy egy könyvből olvasunk, vagy le van írva. A Mária Magdalénával való viszonyáról, ugye erről is szó van ebben a filmben, és ugye Dan Brown szerint ez az Úr Jézus felesége volt, tehát az Úr Jézus is egy ilyen életet élt. Hát röviden felsorakoztatom azokat az igéket, ahol szó van Mária Magdalénáról. És kiderül az, hogy sehol nincs arról szó, hogy az Úr Jézusnak viszonya lett volna ezzel az asszonnyal a Biblia szerint. Az első, tehát öt ilyen igevers van. Az első Lukás 8-ban, az első három versben ott van kiírva, kimondva az, hogy Mária Magdaléna, akiből hét ördögöt üzött ki az Úr Jézus. Tehát itt a megtéréséről, a szabadulásáról van szó. A Máté 27-ben, 55-56-os vers, ott van szó a megfeszítésről. Mikor az Úr Jézust megfeszítik, és hogyha láttátok a filmet, akkor a filmben úgy van az bemutatva, hogy az Úr Jézust viszik a megfeszítésre, cipelik, és Mária Magdaléna nagy hassal ott valahol lent nézi, hogy az Úr Jézust hogy viszik el, és ő is próbál menekülni. Tehát ez nincsen a Bibliában az van, ott van a megfeszítésnél. Máté 27.61, ott van a temetésén is. Tehát nem menekült el Franciaországba, úgy, hogy Dan Brown írja, vagy a filmben be van mutatva. Tehát ott van az Úr Jézus temetésénél is Mária Magdaléna. Máté 28.1 és Márk 16.1-ben is az van írva, hogy elmentek a feltámadás napján megnézni a sírt, az asszonyok között ott van Mária Magdaléna is. Tehát ő nem menekült el, a Biblia szerint. Nem, mert nem volt miért elmeneküljön. A János 20-ban van az utolsó ilyen utalás, 11-től 18-ig, amikor a feltámadás után Jézus találkozik Mária Magdalénával, tudjátok azt az esetet, amikor keresi, és megjelenik neki Jézus, és azt mondja, hogy te vagy a kertész, biztos te, aki karba tartod ezt a temetőt, te tudod, hogy kilopta el, vagy hova tették, vagy mi történt, mert összetévesztette az Úr Jézust. És akkor azt mondja neki az Úr Jézus, hogy ne illes engem. Ne illes engem. Ezt írja a Biblia. És azt mondja, hogy menj és mondd a többieknek. Na erre hivatkoznak nagyon sokan, hogy a görög szövegben ez, hogy menj, ez apostolos, elküldött apostol. És ezért van ez, hogy sokan úgy gondolják, hogy meg hivatkoznak erre az igeverse, hogy az Úr Jézus kedvenc apostola volt Mária Magdaléna. Különben itt csak elküldte Mária Magdalénát. Egy történelmi érv, egy Hippolytus nevű egyház atya, aki római püspök volt, ez 170 és 236 között élt, és írt például az Énekek énekének a magyarázatában, a kommentárjában, mikor beszél a nőkről és a nők feladatáról, már arról, hogy bizonyságot kell tegyenek, akkor ő azt mondja, hogy úgy kell ezt tegyék, mint Mária Magdaléna, akit Jézus elküldött az apostolokhoz a jó hírrel. Tehát semmi más utalás nincs arra, hogy milyen kapcsolatba állhattak, hanem csak ennyi, hogy a feltámadás jó hírével elküldte Mária Magdalénát. Még egy igeverset szeretném, hogyha kikeresnénk, és ezt elolvasnánk együtt. A Korintusi első levél 9. részéből az 5. vers. A 4-es és 5-öst mondjuk olvassuk el ezzel kapcsolatosan. 1 Korintus 9:4-5. Nincsen-e arra jogunk, hogy együnk és igyunk? Hát dehogy nem. Nincsen-e arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzuk? Ki írja ezt a levelet? Nős volt Pál, vagy nem volt nős? Nincsen-e arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzuk? Mint a többi apostolok is, és az Úrnak atyafiai, és Kéfás. Figyeljétek meg ezeket a csoportokat. Tehát szó van Pál apostolról, a többi apostolokról, az Úr Jézus apostolairól, az Úr Jézus testi testvéreiről, és Kéfások. Ki volt ez a Kéfás? Péter. Tehát azt mondják, ugye, hogy Péter volt az első pápa. Igen. És ott volt a felesége. Tehát volt Péternek felesége, mert volt anyósa is, ugye az Úr Jézus meggyógyított az anyósát. Ezt olvassuk a Bibliába. De a katolikusok nem szabad ezt olvassák. Hallottam, amikor valaki egy pap ezt elolvasta, akkor kezdett el gondolkodni ezen. Na, de nem ez a lényeg itt, hanem azt, hogy világosan kimondja Pál apostol, mint a többi apostolok és az Úrnak atyafiai, de Jézusról nincs szó. Tehát az egész Dan Brown állítás, meg a film, meg ez az egész isteni csinálmány, illetve igen, a mi képünkre igyekezett csinálmány, ez nem állja meg a helyét. A Biblia szerint ez nem létezik. Van egy olyan a könyvben és a filmben is, hogy találtak 80 dokumentumot. Egyiptomban, Hammadiban találtak, és ezt az egyház elrejtette. Mert hogy honnan bizonyítják ők ezt, hogy volt ez a kapcsolat, és hogy Mária Magdalénára így gondolt Jézus, meg hogy ilyen volt az Úr Jézus. Tehát azt mondják, hogy találtak. 1945-ben találtak dokumentumokat, és nem hozzák nyilvánosságra, kérem szépen. Na, az igazság az, hogy nem 80 dokumentumot vagy evangéliumot találtak, hanem 45 dokumentum lett akkor találva, és ebből csak 5 evangélium felsorolom. Az igazság evangéliuma, a Tamás evangéliuma, a Fülöp evangéliuma, az egyiptomiakhoz intézett evangélium, és a Mária Magdaléna evangéliuma. És ezekben az evangéliumokban, például a Fülöp evangéliumában, írva van a 63. részben, 58-as és 59. versben, hogy Jézus csókolózik Mária Magdalénával. Mária Magdaléna evangéliumában az van írva, hogy Jézus szerelmese, és neki, vagy a hozzá legközelebb álló. És erre nagyon irigyek voltak az apostolok, a többiek, hogy az Úr Jézus csak Mária Magdalénával foglalkozik. Ezekre az evangéliumokra hivatkoztak. És a Sándor beszélt a tegnap, vagy mikor szombaton? Szombaton a agnosztikusokról. Tehát ezek az evangéliumok és ezek az apokrif íratok, ezek gnosztikus hatásra jöttek létre. Amikor a gnoszticizmus próbált bejönni az egyházba, ahogy hallottátok. És akkor kezdtek ezek az írások előkerülni. Teológus körökben el van ismerve, hogy az első gnosztikus nagy többségben elismerik, hogy Markion volt. Aki körülbelül 150-től errefelé írt. De a Biblia, az, ami a mi Bibliánkban, illetve az Isten igéjében be van foglalva, az legkésőbb 90-ig, tehát Krisztus után 90-ig, és ez egy eléggé késői datálás, mert valószínű, hogy Jelenések könyvét ilyen késői időpontban írták. Tehát akkorára már azt, amit mi Bibliának ismerünk, és Új Szövetség akkorára már meg volt írva. Azután, jóval azután kezdtek ezek az emberek írni, a gnosztikusok, hogy az ő tanaikat is terjesszék. És akkor születtek ez a rengeteg fajta evangélium, meg jelenískönyve, meg nem tudom én milyen, hivatkozva az apostolokra, vagy ilyen személyiségekre, hogy az ő nevük jobban el legyen fogadva. Na most úgy néz ki, hogy ez a Dan Brown könyv, mert ez az egész hisztéria erre alapozódik, ezekre a könyvekre, és nem arra, amit az Isten igéje mond. És természetesen, hogy ez megtámadja az egész Bibliát. Hogy alakult a Biblia akkor? Hogy a csodában nem került bele Mária Magdaléna evangéliuma? Mert sokan tudjátok, úgy gondolják, hogy az Isten megmondta mondjuk Szent Péternek, hogy fiam, 66 könyv kell legyen a Bibliába. Értetted? Na, hozz ki a melót! Ha még csak 50 könyv van. Na, testvérek, hát írjatok már! Hát gyerünk már, hát hogy... jaj, még csak 64 van, ó, ha be kell tegyük az énekek énekét. Na de hát mit csináljunk? Be kell tegyük. Be kell tegyük a Jakab levelét is, na hát nincs más, ki írja, be kell tegyük a Jakab levelét is. És sokan úgy gondolják, hogy ez egy ilyen meló volt, hogy valaki ezt birtokolta, hogy ez igen, ez nem. És most nagyon feszegetik azt, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogy milyen az Isten, hogy néz ki, mit akar az Isten, és hogy beszél az Isten. Tehát a kijelentésről, a kijelentés forrását nagyon, nagyon feszegetik, és ez a film ezt támadja végül is. Hogy alakult ki a Biblia? Hát Sándor már beszélt erről valamit, én csak nagyon röviden mondom ezt. Brown szerint úgy alakult a Biblia, hogy azt végül is az egyház csinálta, de azért, mert a Konstantin császár, aki rettentő jó politikus volt, követelte tőlük, hogy csináljátok egy olyan Bibliát, amely valóban úgy mutatja be az Úr Jézust, mint Isten, mert nekünk kell egy ilyen politikai fogás, mert hogyha a kereszténység egy ilyen elterjedt vallás, akkor hát megfogjuk ezt politikailag, csinálunk belőle egy ilyen állam egyházat, és akkor tudjuk uralni az egész népeket. Na tessék összeülni a püspökök, és csináljatok egy olyan könyvet, ami a kereszténységnek az alapköve, alapja, gyökere, zsinórmértéke legyen, és abban legyen benne mindaz, amit mi itt mondunk. A többi, hogy mi volt Jézussal, meg Mária Magdalé, az végül is szétdarabolná a birodalmat, mert ő nem foglalkozott egyházzal. Ezt mondja Dan Brown. Hogy alakult a Biblia? Már volt erről mondva. Tehát egyáltalán nem egy ember birtokolta azt a hatalmat, azt a tekintét. Na most én megmondom, hogy ez kerüljön, ez ne kerüljön bele. Hát hogy kiformálódott, kiforta magát az évszázadok során végül is. A harmadik század vége felé volt az a híres levél, amelyik már majdnem mindegyik újszövetségi könyvet tartalmazta. Hát az ószövetségi kánon hamarabb befejeződött, az könnyebb volt. De az új szövetség, hogy megkerüljön be. És akkor volt egy néhány ilyen érv, hogy mit teszünk be, mit mondunk kánonikusnak, mit mondunk mértékadónak. Hát apostol vagy próféta írta. Ez volt az első, hogy apostol legyen vagy próféta. A második, az apostol vagy a próféta tanítványa. Például így került be a Márk evangéliuma, meg a Lukács evangéliuma. Ugye Lukács nem volt apostol, sem próféta, de Péter apostolnak a tanítványa volt. Valószínű, hogy a fordítója volt Péter apostol, mikor ment prédikálni, akkor ment és fordított neki. És így kerültek ezek a könyvek bele. De aztán az is nagyon mérvadó volt, hogy abban az időben íródtak ezek az evangéliumok vagy levelek, amikor az apostolok vagy a tanítványaik éltek. Tehát nem 150 vagy 200 után, hanem abban a kezdeti időben. Ez is nagyon mérvadó volt, hogy akkor írtak erről. És az utolsó az, hogy a gyülekezet elfogadta. A gyülekezetnek volt egy speciális érzéke. A Jóisten így rendelte, figyeljétek, a Bibliában az van, hogyha látod, hogy ide atyád fia vétkezik, menj és intsd meg négy szem közt. Azután pedig majd, ha nem hallgatád, vidd a gyülekezet elé. A gyülekezetnek mindig volt egy ilyen hatása, és abban az időben az Úr felhasználta ezt a hatást. És a gyülekezet ráérzett arra, hogy igenis, ezek Istentől ihletett könyvek, használjuk ezeket a könyveket és ezeket az írásokat, és nem másokat. Hát valahogy így alakult ez, erről is lehetne még többet beszélni, de mindenféleképpen nem úgy alakult ez, ahogy meséli Dan Brown, hogy ott nem tudom hány püspök összejött, 318 talán, és akkor Konstantin császár azt csinált velük, amit akart, a niceai zsinatnál, hogy Jézus Isten vagy nem Isten. Végül is az igazság valóban 318 püspök volt, és a sok beszélgetés után végül is a téma az volt, hogy Arius volt egy ilyen ember, aki azt hirdette, hogy az Úr Jézus Isten. Az Úr Jézus ember, bocsánat. Az Úr Jézus ember, ez volt az ő tanítása. És ezt beszélte sokféleképpen. És ez annyira fertőzött, hogy végül is kellett egy ilyen zsinat, egy ilyen gyűlés, hogy hát döntsük már el végül is, hogy akkor hogy van hát? Beszéljünk erről. És akkor volt ez a zsinat, beszélgettek, és ezeket a zsinatokat egy hatalmasságban levő Konstantin császár elnökölte, úgymond, de végül is a püspökök döntöttek és szavaztak, és 316 szavazattal ellene volt mindenki Áriusnak. Végül is a Jehova tanúi. Ezt a felfogást hirdetik, hiába mondják ők, hogy a Joseph Smithnek jelent meg az angyal, meg hogy ilyen dolgokat, illetve azok a mormonok, igen. Tehát a jehovisták is ezt vallják, amit Áriusz. Hogy az Úr Jézus egy ember volt. Olyan volt, mint mi. Semmi, nem tudom milyen dolgot, nagy dolgot nem csinált. És ez onnan, az első századokból jön hozzánk. Tehát támadva van az Úr Jézus személye, támadva van a Bibliának a kialakulása, azt, hogy a Biblia a hitünknek, életünknek zsinórmértéke, ez a film, ez a könyv támadja, és nincs elég bizonyítékük. Végül is akkor honnan jött ki ez a dolog, és hogy történt ez az egész? 1954-ben volt egy ember Franciaországban, nem tudom, ha jól ejtem a nevét, Pierre Lombard. És még volt ennek három barátja. Jól mondom, Sanyi? Nem tudod? Jó, hát akkor mondhatom. És még volt három barátja, akik eldöntötték, hogy írnak valami érdekeset, hogy pénzt szerezzenek. Ezek az emberek megalkották a Sion rendet. A könyvben és a filmben erről nagyon sokszor szó van. Ez a Sion rend onnan vette a nevét, hogy a házuk mögött, a házuk mellett volt egy ilyen domb. A Sion dombja, ez most is megvan Franciaországban. Meghamisítottak dokumentumokat, képzeljétek el, mennyi meló volt azzal, hogy olyan régi, olyan sárga papírok, meg olyan egérrágta, meg mit tudom, milyen szagú kellett legyen az a papír, hogy ezt meghamisították, ezeket a dokumentumokat, becsempészték a híres múzeumokba, Franciaországban, így került Louvre-ba például. Így került be ezek a dokumentumok közül. És nem véletlenül, hogy például a film meg a könyv is így kezdődik, a Da Vinci Code, hogy ott abban a múzeumban meggyilkolták azt az ember, Sauniert, ugye? És ott játszódik le ez az egész. Hát ezek becsempészték ezeket a dokumentumokat. Na ezekben a dokumentumokban többek között névsor is volt azokról, akik őrizték az igazságot, az ő szerintük levő igazságot. Ez az igazsága az volt, hogy az Úr Jézus ember volt, felesége volt, szerelmi kapcsolata volt, gyereke volt, ez az igazság. És az egyház mindig is támadta ezt a, illetve fedezte és rejtette ezt az igazságot. Na, ebben a névsorban benne van a Leonardo da Vinci neve is. Hogy ő is a Sion rendnek a tagja volt, és ő is tudta őrizni ezt a titkot, mert ugye akiről kiderült, hogy ezt a titkot hirdeti, vagy ezt a úgymond igazságot továbbadja, azt kivégezték. A katolikus egyház kivégezte. És bizony Leonardo da Vinci az ő életével és az ő műveivel kódoltan, vagy titkos, rejtélyesen ezt az igazságot bizony hirdette. És ezért van ez a név, hogy a Da Vinci Code, mert az utolsó vacsora című festvényén kódolva benne van ez az egész teória, ez az egész tan. Hogy végül is a kehely, az nem az a pohár, amelyikből ittak az utolsó vacsorán, és a legenda szerint valaki elcsente, és oda tette, amikor az Úr Jézus vére folyt a kereszten, és összegyűjtött valamennyi vért abba a kehelybe. Nem, ez hülyeség. Az a kehely nem egy pohár, hanem nézd meg a festményt, tehát a kehely nincs ott az asztalon, nincs az asztalon, hanem egészen más felfogás a kehely, az egy asszony. Mária Magdalena, nézd meg, aki az Úr Jézus mellett ül, akire mi azt mondjuk, hogy a szeretett apostol, ki? János. Hát nem, az egy nő, az Mária Magdaléna. Hát ez az, hát ezt akarta tudni, ezt akarta tudatni az emberekkel. Da Vinci, na... Ez egy nagy botrány volt, és rengeteg regény már abban az időben, vagy azután kezdett erről íródni, és fabrikálták ezeket. Na hát a turpiság és a hamisság kiderült, meg 1993-ban Franciaországban törvényszéki döntés született arról, hogy, és akkor a bíró kimondta azt, hogy a Sion rend nem létezett soha. Ez a Pierre Lombard kimondta ott, amikor kihallgatták a törvényszéken, hogy ő meghamisította ezeket a dokumentumokat, és ez az egész rend, meg az egész meset nem létezik. És akkor ez meg volt semmisítve, megsemmisítették ezeket a dokumentumokat, kivették azokból az archívumokból, meg azokból az egész dolgokból, ahol ezek voltak. Tehát erre alapozódik nagyon sokszor sajnos, és megint mondom, az emberek ennek nem járnak utána. Mint ahogy Pál apostol ezt elmondta Timóteusnak, második levél, negyedik rész, a hármas vers. Lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Egy ilyen Dan Brown például, vagy Tom Hanks, vagy ki. Olyan tanító, az tetszik nekünk. Mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. Hát senki nem jár utána, hogy mi alapja van ennek az egésznek. Mert végül is ez az egész könyv, meg film alátámasztja az ő életét. Valakiknek az életét, és azt mondja, hát ez Úr Jézus is így volt. Hát mit akarnak ezek a hívők? Tovább folytatja az ige, te józan légy mindenekben. Józan légy mindenekben. Tanulságok. Kell a Biblia ismeret. Nagyon kell a Biblia ismeret. Kicsoda az Úr Jézus? A Szent Háromságnak hanyadik személye? Hogy jött le a földre? Hogy történtek ezek a dolgok? Kell a Biblia ismeret? Kell az ismeret. Igaz, elfúvalkodottá tesz. Nem, önmagában az ismeret nem elég. De a hit mellé oda kell ragasztani az ismeretet is. Erre tanít a Biblia. Tehát nem lehet úgy, hogy nem tudok semmit. Olvasni kell a Bibliát, dokumentálódni kell. Szükség van erre. A reformáció idejében, elődeink idejében az igehirdetések igei, igehirdetések voltak. Vették a Zsoltárok könyvét, vagy az Esdrás könyvét, vagy éppen az Énekek énekét, vagy a Mózes harmadik könyvét, és sorba tanulmányozták a néppel, a gyülekezettel, hogy tudja meg a nép. Mi azt mondjuk, miért van erre szüksége? Miért kell én tudjam, hogy az Úr Jézus a Szent Háromságnak hanyadik személye, meg hogy hogy jött le a földre? Hát nem elég, hogy tudom, hogy megszületett Betlehemi jászolba. Ja, hát nem elég. Igen, de azt mondja a jehovista, hogy hát ember volt, ha nem megszületett a Betlehemi jászolba. És úgy fújja az igeverset a Jehova tanúja, amely bizonyítja a bibliailag, hogy az Úr Jézus Krisztus ember. Nézd meg! Te tudod-e mondani azt az igeverset, amely bizonyítja szó szerint, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten? Kell ismeret. Tehát ez a könyv, ez a film, ez az egész őrület, ami van manapság, a világnak a folyása, az ördögnek a kísértése, erre kell, hogy felserkentsen bennünket, hogy tudd meg, hogy miben hiszel, és hogy miért hiszel. Járj utána, beszélgess, erősödj meg ebben. A másik dolog, utána kell járni mindennek. Nem kell elfogadni egy az egybe azt, amit mondanak. Tehát még ha nehézbe kerül is ez a dolog, ha fáradtságos, ha talán költséges. De megéri. Megéri. Mert annyi szemetet, de nem csak szemét van ezekben a dolgokban. Méreg. Méreg. Meg tönkretesz, amelyek megöl. Tehát mindenféle könyv, film között, műsorok között, személyek, személyiségek, sztárok között. Járjatok utána, szelektáljatok, nézzetek utána. A másik tanulság, a vég nagyon közel van. Az a helyzet, hogy ami az első századokban volt, az játszódik le az utolsó időkben is. Tehát ami az elején volt, az lesz a végén is. És az első századokban volt ez a dolog, hogy hát Isten az Úr Jézus, hogy is van a Bibliával, igaz ez, nem igaz ez, ez volt akkor, ez foglalkoztatta az egyházat, és a világi embereket, és ez van a végnél is. Támadják az Úr Jézust, és ezek a támadások mindig megmaradnak, mindig fölkapott dolgok. És vannak, akik cáfolják. De ez mind arra mutat, hogy a vég nagyon közel van. Röviden elmondom azt, hogy mennyire látszik ez az Úr Jézus születése és a halál akkor. Például a születésekor ott van Mária, az Úr Jézus anyja, József az ő apja, Heródes, ugye, aki elrendeli a gyermekgyilkosságot, és ott van az ak Simeon, a próféta. Ezek a személyek vannak, megtalálhatóak, amikor az Úr Jézus megszületett. És hogy mennyire ismétlődnek ezek a nevek, és mennyire pontos ez az Úr Jézus halálakor. Az Úr Jézus halálánál ott van Mária, az Úr Jézus anyja, de ott van Mária Magdaléna is. József, de nem az apja, hanem Arimátiai József, aki adja a sírt, ugye? Ott van Heródes király is, nem az, aki a gyerekgyilkosságot rendelt ellen, annak a fia. És ott van egy Simon, már nem a próféta a templomba, hanem a cirénei, ugye, aki viszi a keresztet. Amikor megszületik, a kezdetnél van egy ilyen séma, egy ilyen minta, és ez van a végén is. És ez csak egy nagyon rövid, ezt lehetne nagyon sokszor ezt így ismételni. És ez így van a kezdettel meg a véggel kapcsolatosan is. Tehát a vég nagyon közel van, ez a film is erre hívja fel a figyelmet, hogy erre készülni kell. Hát ez a zűrzavar, ez az összevisszaság, ez a támadás, ez az, hogy olyan Istent csináljunk, ami nekünk tetszik, ez erre utal. És végül Istennek tényleg vannak gyermekei, és Jézusnak valóban van mennyasszonya. Ugye, tudjuk. De Istennek a gyermekei a hívők. Az Úr Jézus mennyasszonya a gyülekezet. Nem amit Dan Brown kitalál, vagy amit mondanak mások, hanem ezek az igazi Istennek a gyermekei, akik hitáltal újjászülettek, akik megtértek, és oda csatlakoztak a nyájhoz, vagy a mennyasszonyhoz. És az Úr Jézust, az égi vőlegényt várják. És erre kell készülni. És ez egy érdekes dolog, valóban elfordítják az igazságtól az embernek a tekintetét, a gondolatait, és odafordítják valami hamishoz, valami olyanhoz, ami nem állja meg a helyét. A kérdés az, hogy ott vagy már az Isten gyermekei között, tartozol már a Krisztus mennyasszonyához? Ezt kellene sürgetni, erről kellene dönteni, és erre segítsen az Isten mindnyájunkat, hogy ott legyünk. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy akkor, amikor nagyon sötét van a világban, van fény, a te fényed az, és láthatjuk azt. Te nem rejted el azt a fényt, te kijelented magadat. Amikor az ördög nagyon tombol, és el akarja veszíteni, el akarja téveíteni a hívőket is, a keresztényeket is, köszönjük, hogy te mellénk állsz, és a te ígéd igazság. Köszönjük, Istenünk, hogy te még mindig újjászülsz embereket, van ilyen lehetőség. Még mindig tartozhatunk a mennyasszonyhoz, magasztalunk ezért téged. Uram, foglalkozzál velünk még a következő órákban, időkben, és segíts meg bennünket, hogy rá tudjunk gondolni, rá tudjunk figyelni. Nagy szükségünk van arra, Istenünk, hogy ne a mesékhez, mendemondákhoz forduljunk oda, hanem a ígédre figyeljünk, rá tudjunk gondolni. Add ezt a kegyelmet nekünk ezekben a napokban, és az egész életünkben. Amen.